azonnali podcastje a közélet és az underground határán. A mikrofonnál Ágoston Dániel és Szűcs Donát. Pörgető.
Köszöntöm a hallgatókat az azonnali podcastjának a helyzetnek a március 15-i külön kiadásában. A vendégeim pedig Tehet Péter, az azonnali újságírója, és Bárány Balázs, történelemtanár, történész.
Megtisztelt, köszönöm.
Felütésként meséljétek el azt, hogy szerintetek miről szól március 15-e sztoria, nagyon röviden, ahogy ti látjátok, különösen arra fókuszálva, hogy van-e olyan ferdítése, félremagyarázása a jelenlegi emlékezetpolitikának, ami különösen feltűnő. És akkor megkérem Balást, hogy kezdje el ezzel.
Március 15, meg az egész reformkor szerintem egy olyan küzdelemnek az egyik ilyen csúcspontja, ami a 19. században egy ilyen gazdasági és társadalmi átalakulás kelet-európai, kelet-közép-európai ilyen vetülete. Indul ez a francia forradalommal, az angol ipari forradalommal, és utána ennek az utórezgései itt a Kárpát-medence környékén is ezek érezhetőek. És ugye itt vannak olyan társadalmi struktúrák, amiket fölül kell írni azért, hogy itt egy gazdasági átalakulás, egy felzárkózás, ha úgy tetszik, végbe menjen.
Péter, szerinted?
Tényleg úgymond a polgári liberalizmusnak a megindulása, meggyőzelme Magyarországon, bár ugye talán fontosabb lenne inkább az áprilisi törvényeket hangsúlyozni, amelyeknek nagyobb jelentőségük volt, és amely jobban kifejezte azt a polgári gondolatot, hogy Magyarországot megújítani, de nem úgymond egy forradalom révén, hanem egy törvényes úton megtartva a Habsburgok uralmán belül, csak hát valóban ott megindítva a polgári szabadságjogok kiteljesülését.
Ott próbálják meg a Kossuthék egy alkotmányos monarchia felé eltolni az addigi berendezkedést. Nincsen benne kimondva, hogy ez alkotmányos monarchia, de ha az ember végigolvassa az áprilisi törvényeket, akkor így gyakorlatilag az fog lejönni belőle neki, hogy igen, ez az.
A mostani emlékezetpolitika az abban hibázik, hogy túlságosan a forradalomra helyezi a hangsúlyt?
Ugye általában mindig az emlékezetpolitikák szeretik a forradalmat, tehát ugye a francia forradalomra is azért szokás emlékezni Franciaországban. Éppen ezáltal a sikertelenségét is jobban hangsúlyozzuk, hogyha csak a forradalomra és a szabadságharcra koncentrálunk, és nem látjuk meg az áprilisi törvényeket, amelyek egyébként sokkal inkább úgymond előzményei lehetnek aztán a kiegyezés utáni Magyarországon megvalósult úgymond polgári fellendülésnek, de ez nem emlékezetpolitikai meghamisítás vagy hasonló, tehát értelemszerűen az a történelemből sokféleképpen lehet emlékezni dolgokra.
Valahogy nálunk, meg így a környező országokban is az megünneplése ezeknek az eseményeknek mindig valahogy engem ezekre a betlehemes játékokra emlékeztet, hogy így mindig így elbábozzuk, eljátszuk azon a napon azt, ami történt. Tehát így beöltöznek emberek, elmennek azokra a helyszínekre, fölolvassák ugyanazt, stb. És azért egy március 15-én így végigvonulni a nyomdától a múzeum lépcsőin át a Táncsics börtönéig, az ugye egy jóval látványosabb, meg így azért a tömegek számára fogyaszthatóbb, mint hogy elvont törvényjavaslatokat így, vagy fogalmakat, ilyen törvényeket felolvasnánk nekik. Fekete-fehérbe fölöltözött gyerekeknek 50 percig csöndben végig kell állni, amíg ott a többiek ezt a úgymond betlehemes játékot végigjátszák.
Kinek állt szerintetek az érdekében az, hogy 1848-ban forradalom törjön ki Magyarországon, és ki volt abban a társadalmi helyzetben kimondottan ellen érdekelt ebben, mondjuk most kezdje Péter?
Az biztos, hogy nem állt érdekükben az arisztokrácia nagyon udvarhű részének, bizonyos polgári elemeknek sem, tehát azért, ha belegondolunk, gyakorlatilag március 15-én egyfajta lázongás történt a pesti oldalon, nem vagyok benne biztos, hogy minden budai német nyelvű polgár azt hatalmas örömmel figyelte, ami a pesti oldalon szemközt történik, tehát bizonyosan megvoltak ezek az ellentétek. Értelemszerűen azon köröknek állt érdekükben, akik liberális reformokat akartak, csak hát minek utána a követelések is nagyon különbözőek voltak, ezért értem szóval az érdekek is, de talán mondom, érdekes lehet egyszer megnézni jobban azt az oldalt, amely szintén Magyarországhoz tartozott, de egyáltalán nem volt érdekelt abban, ami akkor történt.
Mennyiben tekinthető március 15 egy ilyen abszolút liberális és tényleg csak belpesti projektnek? És,
ha úgy vesszük, akkor ez tényleg szó szerint belpesti kérdés, mert ez Petőfi lakókörzetében zajlott az egész. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hol volt Petőfinek akkor a lakása, ez majd könyvesbolt a Rákóczi úton, tehát így onnan egy lépés az egyetem, a Pilvax az gyakorlatilag ott van a Ferenciek terétől nem messze, a nyomda is valahol ott van a környéken, tehát igazából ez Petőfinek a lakókörzete, úgyhogy ha úgy vesszük, szó szerint ez egy belpesti téma.
Hogyan tudott később kiszélesedni ez az egész? Péter, arról tudsz kicsit mesélni, hogy egyáltalán ebben a korszakban így hogyan kapcsolódott egymáshoz a nemzeti gondolat és a liberális gondolatnak ez a fajta összefonódása, amit egyébként ma már így furcsának is tarthatnak egyesek.
Tehát ez valóban egy klasszikus, igazából liberális program, a gazdasági szabadságnak a megteremtése, amihez kellenek bizonyos feltételek, illetőleg a politikai szabadság megteremtése, és valóban ez rácsatlakozott a nemzet gondolatára, ami legalábbis Kelet-Európában vagy Közép-Európában furcsán hangzik, nyugaton már nem feltétlenül mindenütt, ami azzal függ össze, mint hogy miért csatlakozott rá a nemzetre, hogy ugyebár, ha demokratizálunk, akkor már nem a királytól származik a hatalom, már nem az Istentől származik a hatalom, nem az egyháztól, tehát kell valamit találni, kitől származik a hatalom. Ha minden ember egyenlő, és tőlünk származik a hatalom, akkor onnantól kezdve óhatatlanul megjönjük a nemzet gondolata, hiszen a nemzet gyakorlatilag egy demokratikus eszmét jelent, hogy mindenki része egy adott közösségnek, azonos jogokkal, azonos kötelességekkel, mindenki ezen közösségen belül egyenlő, függetlenül attól, hogy milyen vallású, milyen osztályhelyzetű, stb. És ez a nemzet az, ami úgymond kezd megszületni 48-ban, és ez a nemzet gondolat, ami mondom az egyenlőségen, főleg a jogegyenlőségen alapszigaz, értelemszerűen egy liberális gondolat, és úgymond a korszakban épp, hogy a konzervatívok utasították el, hiszen a konzervatívok inkább az osztálytársadalmat támogatták, inkább a hatalmat az Istentől vagy a királytól eredeztették, és nem feltétlenül a népnek adták volna vissza. Tehát ezért kapcsolódik össze egyébként mindenütt Kelet-Közép-Európában a nemzet és a liberalizmus gondolata. A probléma, és valószínűleg később ezért is szakadt el egymástól a nemzet és a liberalizmus ebben a térségben, hogy nem sikerült egy olyan nemzetfogalmat megalkotnia, amely valahogyan ezt az etnikai kérdést kezeli. Akár úgy, hogy fölvállalja, hogy a nemzet az csak etnikai kategória lehet, de hát akkor már gyakorlatilag 48-ban kellett volna egy Trianon, hogy létrejöjjön Kis-Magyarország, vagy egy olyan nemzetet csinál, amiben minden etnikum valamilyen módon jelen tud lenni, bár erre azért nincsen sok példa Európában sem. Ugye a francia nemzet is úgy született meg, hogy végül is minden más etnikumot belekalapáltak a francia nemzetbe.
A 48-as forradalmat és szabadságharcot körülvevő egyik ilyen legfőbb narratíva az, hogy ez a szabadságharc ez azért is bukott el, mert hiányzott ez az etnikumokat integráló gondolat, vagy valahogy az erre való törekvések. Szerinted, Balázs, ez a narratíva mennyire helyes, hogy ez tényleg sarokpont volt abban, hogy elbukott ez a szabadságharc?
A szabadságharcnak a legalább egy harmada az arról szól, hogy a környező nemzetiségekkel kell harcolni. Tehát először ugye a szerbekkel, aztán jönnek a horvátok, aztán a románok, és csak utána valamikor télen támad a Windischbét. Valóban nagyon kevés minta volt Európában arra, hogy hogyan lehetne fölépíteni ezt az új nemzetállamot, meg egyáltalán, tehát itt a Kossuthéknak volt az a víziója, hogy van egy polgári nemzet és sok nyelv. És akkor mindenki megtanul magyarul, mint ahogy régen mindenki megtanult latinul, azért, hogy a közügyeket tudja intézni. Csak hát közben bejöttek ilyen dolgok, ez mondjuk főleg inkább már 48 után, már sőt kiegyezés után, hogy tömegoktatás. És akkor onnantól kezdve már nem az volt a lényeg. A magyar az ott már egy olyan dolog volt, amit úgy érzett a legtöbb ember, hogy ezt így ráerőltetik. Mert hirtelen mindenkinek kellett a közügyekkel valamilyen szinten a saját ügyeivel foglalkozni, míg azért a század előn ez azért nem volt annyira gyakori.
De hogy hogyan lehetett volna ezt elkerülni, ezt akartam is kérdezni, hogy ilyen módon ellene forduljanak a magyaroknak így a minket körülvevő nemzetiségek. Nem tudom, Péter, neked erről van-e valami gondolatod?
Talán úgymond közösen kellett volna a forradalmat vagy a szabadságharcot csinálni, csak éppen ugye valóban ez volt a probléma, hogy a szabadság egy olyan közegben, ahol sokféle etnikum él együtt, az nem csak az egyenlőséget, meg a jogegyenlőséget, meg a polgári szabadságot jelenti, hanem hirtelen minden egyes etnikumnak a saját függetlenségét is jelenti. Tehát értelemszerűen akkor megindulnak az etnikumok közötti konfliktusok is. És itt én sem tudom, mennyire lehetett volna ezt áthidalni. Az bizonyos, hogy mondjuk Kossuth nem minden szempontból volt teljesen a nemzetiségi politikában egy olyan útnak a képviselője, amely megszólította volna sikeresen a horvátokat, vagy románokat, vagy szerbeket, és hát ott náluk is ugye azért megtörténtek ezek a folyamatok, tehát mondjuk nem volt speciál forradalom, de ezek a előzmények, amelyek ugye Magyarországon is 48 előtt az úgynevezett reformkomban lezajlottak, ezek most speciál a horvátoknál ugyanúgy lezajlottak, tehát a haladás gondolata, a nemzet gondolata, miként fogalmazzák meg magukat a horvátoknál, eleve kérdéses volt, hogy saját nemzet, vagy a szerbekkel közös, stb. Tehát végigmentek az etnikumok 48 előtt maguk is egy olyan úton, ami úgy tűnik oda vezetett, hogy 48-ban nem tudtak egységesen föllépni, akár mondjuk a Habsburgokkal szemben, hiszen az mondjuk lehetett volna egy közös pont. De ott meg a Habsburgok politizáltak ügyesen, hogy ugye ők különböző etnikumokat tudtak akár egymással szemben is kijátszani. Mondjuk a horvátoknak megígérték, hogy ha melléjük állnak, akkor a magyarokkal szemben kapnak majd jogokat. Kelet-Európában a dolgok egyszerre felgyorsultak, de bizonyos dolgok még nem történtek, meg nem alakult még ki a közös nemzettudat az összes nép számára, de már megjelentek a nyugati szabadság eszmények.
Ez a fajta politikai nemzettudat most jelenleg Közép-Európában jelen van bárhol olyan szinten, mint mondjuk a franciáknál? Vagy hol a legerősebb, akkor inkább ezt kérdezem, és miért a térségben?
Hát, hogyha a politikai nemzet alatt azt tegyük, ami a francia, akkor úgymond ideológiai szinten jelen van Romániában, tehát hogy mindenki, aki Romániában él, az román, és Románia az egy egységes állam, az más kérdés, hogy valóban, hát nem mindenki fogadja ezt el, de így ennyire élesen nincsen jelen, hiszen minden egyes állam ma jelenleg valamilyen értelemben egy etnikumra szerveződik, még akkor is, hogyha van adott kisebbsége, azért Románia a román etnikum állama elsősorban, vagy Szlovákia a szlovák etnikum állama, és éppen ezért ezek akadályozzák azt, hogy egy ilyen jellegű politikai nemzetfogalom kialakuljon. Talán még azt mondani, hogy Ausztria leginkább tartozik abba a kategóriába, amiben politikai nemzet van, hiszen osztrák etnikum önmagában nem létezik, és éppen ezért neki kvázi valóban az osztrák nemzetet, ahova sokan beletartozhatnak feltéve, hogy beszélnek németül, azt legalábbis az első, még inkább a második világháború után ki kellett alakítani, hiszen hogyha Ausztriában az etnikai kérdés jelenik meg, akkor gyakorlatilag Ausztriának csatlakoznia kéne Németországhoz. Csehszlovákiában volt kísérlet, főleg a két világháború között, hogy egy közös csehszlovák nemzet, legalábbis a csehek és a szlovákok között kialakuljon, de azért az se volt annyira sikeres, de legalábbis ott azért nem utálták meg egymást. Jugoszláviában, ahol szintén volt ez a jugoszláv nemzet gondolatot, hát végülis azért mégiscsak egy háborúhoz vezetett a dolog.
Még talán a belga.
Igen, Belgiumban van erre kísérlet, de hát azért Belgiumban is az emberek flamannak vagy vallónnak vallják magukat, és nem belgának.
Ugye eltelt itt 20 év a forradalom után, majdnem. Viszonylag rögös út vezetett a kiegyezésig, meg az osztrák magyar monarchiának a megalakulásáig, de mégiscsak azt lehet látni, hogy utána azért a magyar történelemben következett egy olyan korszak, amit egy ilyen nagyon, nagyon prosperáló korszaknak lehet nevezni. Balázs, kíváncsi lennék a véleményedre arról, hogy mennyiben volt feltétele a 48-as végül elbukott szabadságharc, illetve az ott megfogalmazott követelések annak a folyamatnak, mennyire volt katalizátora vagy feltétele, ami a kiegyezéshez vezetett.
Nagyjából úgy lehet összefoglalni, hogy 67 az az elérhető maximális 48. Ugye ezt a Deák Ferenc nevéhez szokás kötni. Megpróbált egy régi kipróbált modellt visszahozni a Habsburg birodalomban, jelesül ez a közös ügyeknek a rendszere. Ugye a pragmatika szankció volt ennek igazából az ilyen megszövegezése, hogy a birodalom, vagy Magyarország és a birodalom egy és elválaszthatatlan. És a török háborúk idején már ez a közös ügyek rendszere, ez igazából így működött, hogy van a közös külügy, meg a hadsereg, amire a magyar rendek mindig megszavazzák a pénzt, és akkor utána soroznak, és akkor harcolunk a török ellen. Igazából ehhez nyúl vissza, ehhez a hagyományhoz nyúl vissza a Deák. Viszont ő azért egy personál uniónál többet nem akart. Tehát ez jóval szorosabb viszony volt, mint egy personálunió, mert ugye csak a belügyekre lesz majd Magyarország önállósítva. Tehát az Andrássyék, amikor átveszik majd Deáktól a tárgyalást a Bécsi udvarra, onnantól kezdve, ha mondhatjuk úgy, hogy ők engednek a 48-ból, Deák ezért el sem megy a koronázásra, nem vállal a kormányzati szerepet, és így tovább. Tehát itt látszik, hogy azért sérültek az ő tervei, úgyhogy a 67 az a mai napig generál vitákat, meg lehet ott kapargatni egy kicsit, hogy ott az tényleg úgy volt-e, ahogy így szeretünk rá emlékezni. Az, hogy meg egy prosperáló időszak, hát ez olyan, hogy előtte gyakorlatilag minimális volt az a gazdasági változás, mert ugye a Bécsi udvar fékezte a gazdasági újításokat Magyarországon. Tehát itt a Széchenyin, meg egy-két ilyen vállalkozó kedvű arisztokratán, meg nagypolgáron kívül más nem nagyon tudott ide tőkét behozni. Na most onnantól kezdve, hogy ezt megnyitja ezt a kaput a 67, a kiegyezés, onnantól kezdve ez így megindul. Tehát persze, hogy látványos az a prosperálás, mert ha nullához valamit adunk, akkor az a valami fog látszani, nem a nulla.
Péter, szerinted?
67-nek egyébként sokféle megítélése van, mondjuk például, hogyha az osztrák részről nézzük, ahogy az osztrák történetírás kezeli 67-et, akkor az egyáltalán nem pozitív. Hát inkább 67-ben szokták látni az egész monarchia későbbi bukásának az okát, mondván, hogy 67-ben létrejött egy olyan konstrukció, amely nem tudott már továbbfejlődni, viszont éppen emiatt blokkolta azt, hogy a monarchia mondjuk a 20. század elejének a kihívásaira tudjon válaszolni. Ugye eleve ugye a monarchiában ott volt az egész probléma, hogy mit kezdenek az összes többi nemzetiséggel, és ugye a kiegyezés csak a magyaroknak adott egyfajta mondjuk úgy autonómiát, vagy egy bizonyos fokú önállóságot, amit az összes többi nemzetiség rossz néven vett, viszont az összes többi nemzetiség már nem tudott újabb autonómiát kapni, mert ahhoz a magyarok beleegyezése is kellett volna. Azért is negatív az osztrák történetírásban a 67-nek a megítélése, mert úgy tekintenek az egészre, hogy Magyarország kvázi élősködött Ausztriából, hiszen ugye akkor is volt egy ilyen pénzügyi kiegyenlítés a két ország rész között, vagy birodalom rész között, mint ma mondjuk az Európai Unióban az újraelosztás. Arról szólt, hogy Magyarország volt, amelyik kapott a közösből, és Ausztria, mondjuk az osztrák rész adott bele a közösbe, tehát nettó befizető volt is olyan karikatúra akkoriban, hogy a monarchia az egy nagy tehén, és a tőgyével Magyarországon van, és a magyarok fejik meg, és az osztrákok pedig adják a szalmát, szénát a tehénnek.
Balázs, kicsit visszakanyarodva 48 felé, azt mennyire lehet tudni, hogy 67 után a monarchia időszakában hogyan tekintett a magyar gentry réteg, vagy nemesség 48-ra?
Hát ez nagyon tudathasadásos. Tehát a századfordulón simán megfért egymás mellett egy családnak a falán a Ferenc József meg a Kossuth képe egyszerre. A prosperitással meg szép lassan a Ferenc József alakja az így megszelidül, és Ferenc Jóskává lesz. Így szép lassan az emberek ezt így elfogadják. Hát néha ezek a dualizmus idején így föllángolnak ezek a nacionalista, meg ilyen az udvart kritizáló hangok, főleg amikor a Kossuth 92-ben meghal, és akkor hazahozzák a holttestét, és akkor ugye a Ferenc József nem engedélyezi neki az állami temetést, úgyhogy ezt úgy kerüli ki, hogy Budapest díszpolgára, és akkor díszpolgári temetést kap. Tehát, hogy ezekkel így lehet játszani. Tehát ez azért mondom, ilyen tudathasadásos, hogy szeretjük is a Ferenc Jóskát, de mellette azért így ápoljuk a 48-as hagyományokat, meg a 48-as emlékeket. Tehát lehet otthon Petőfi kötet a polcon, meg lehet jelentetni a Petőfinek a verseit, stb.
A rendszerváltás utáni időszakról mindenképpen akarok beszélni. Ti hogyan látjátok azt, hogy mennyiben különbözik az, ahogy a NER emlékszik 1848-ra, és mennyiben az, ahogy korábban a fülkeforradalom előtt alakult a magyarországi emlékezett politika március 15-e tekintetében?
Szintén szóval nem látok azért egy nagyon speciális NER emlékezett politikát március 15 kapcsán, tehát persze, hogy mindenre rá lehet húzni ezt a nem leszünk gyarmat, és az összes forradalmunkat össze lehet hasonlítani az éppen aktuális problémánkkal az Európai Unióval, tehát ezt ugyanúgy meg lehet csinálni október 23-án is, de akár el lehet mondani Szent Istvánról is, hogy a nyugat ellen harcolt, tehát mindenkiről lehet ezt mondani, de úgy speciálisan azért nem alakította ki március 15-ből mondjuk egy kifejezetten habsburgellenes hangulatot, tehát hogy akkor ez a kormány lenne a kuruc kormány, és nem is tudom, hogy egyáltalán jellemezte magát így bármikor is Orbán. Annyira éles törést én nem érzek a NER előtt és a NER utáni világban. Értelemszerűen a NER előtti világban hát eleve minden plurálisabb volt, tehát az emlékezett politika is, de akkor is eléggé sajátosságok voltak, hiszen ugye ha úgy nézzük, akkor elvileg 48 az legközelebb éppen az SZDSZ-nek, mint liberális pártnak kellett volna lennie, és ők ezt meg is próbálták, volt nekik egy kampányuk, ahol Kossuthot akarták nagyon erősen, mint SZDSZ-es idolt elővenni, hogy a liberalizmus ősatja és az SZDSZ folytatná. Csak az a sajátos helyzet alakult akkor ki, hogy a Széchenyi család állt az SZDSZ mellé, a Kossuth család megtiltakozott, hogy az SZDSZ ne használja Kossuthnak a nevét, miközben a Széchenyi gyerek meg az SZDSZ mellett állt ki, meg a Kossuth mellett. Elképzelhető, hogy nem lett volna egyébként baj, hogyha az SZDSZ-nek sikerül március 15-öt meg Kossuthot úgymond megszerezni, ezen események, meg ezen személyek liberalizmusát hangsúlyozni, mert ma valóban csak a nacionalista értelmezés jelenik meg ebben.
Balázs, te hogy látod? Volt olyan mozgalom, párt, bárki, aki a többiekhez képest jobban a saját örökségébe be tudta illeszteni március 15-ét?
Mindenki és senki. Végül is az a fajta liberalizmus, meg köztársaság alakult meg, amilyet ők valamilyen szinten akkor vizionáltak. Nyilván ez is most anakronizmus, de tehát annak a modern változata valósult meg. Tehát ebben a koordinátarendszerben mozgunk. Egyébként senki, mert szerintem, ahogy a Péter mondta, ezeknek a rendszerváltás utáni pártoknak nem volt mondani valójuk ezzel a korszakkal kapcsolatban. Március 15-e a szocializmusban ugye azt hiszem csak iskolaszüneti nap volt, de ünnepnap nem igen, majd csak a német kormány idején lesz ez, nemzeti ünnep, akkor lesz az, hogy kokárda viselés így megjelenik, stb. Akkor volt ennek egy ilyen szabadsággal töltődő tartalma, hogy na akkor itt végre elindul valami erjedés. Utána viszont, ugye az Antal József ennek a korszaknak a nagy kutatója volt, tehát ő ragaszkodott hozzá, hogy ugye a három nemzeti ünnep az ugye március 15, augusztus 20, meg október 23 legyen, és akkor nemzeti gyásznap meg október 6. Viszont nem tudták ezt megtölteni tartalommal. Az elmúlt 31 évben igazából a pártoknak a nemzeti ünnep az egy jó alibi volt arra, hogy csináljanak egy kampányrendezvényt.
Nem biztos, hogy sokan tudják, de Tordján Józsefnek a híres féregírtó beszéde az pont egy március 14 estén hangzott el.
Honfitársaim, magyarok, álliberális, undorító férgek és dökkesejük lepték el hazánkat, és amíg a liberális férgek belülről rágják édes hazánk nemes testét, addig a liberális dökkesejük kívülről tépik, szaggatják az ezer sebből vérző, Trianonban megcsonkított, Párizsban tovább kurtított, szerencsétlen nemzetünket, de mi nem engedjük!
Ti emlékeztek olyan március 15-i beszédre, tüntetése, bármire, amire így felfigyeltetek, hogy hát ez így különösen vicces vagy abszurd, hogy ez ilyenkor történik? Péter, neked van-e ilyen emléked vagy gondolatod?
Mindig is. Bizonyos értelemben inkább legitimist és osztrák párti voltam, tehát nem követtem akkor nagy érdeklődéssel a március 15-i ünnepségeket, ezt megmondom őszintén. Mondjuk a Tordján beszéd, amikor általánosban jártam, még azért az értelemszerűen ott is szólt nagyot, de hát éppen a Tordján beszéde mutatja meg, hogy ez a március 15 vagy a március 15 előtti este számos politikus számára egyszerűen annyira volt jó, hogy szünet van, tehát az emberek kihívhatóak az utcára, aztán a teljesen aktuális ügyben, hogy az most Horn Gyula, vagy az Európai Unió, vagy Soros, vagy Orbán Viktor, lehet egyszerűen tüntetni, és úgymond mindenre rá lehet aggatni, akár egy Petőfi idézetet is. Ez a féregírtózás, ez viszi a prímet. Szerintem inkább volt nevetséges, mert túlzott, mint félelemkeltő, tehát hogyha az ember visszanézi az akkori reakciókat, akkor valóban úgy reagáltak Tordjánra, mintha nem tudom én, valami neonáci beszédet tartott. Megnézi az ember a beszédet, akkor látható, hogy itt egy operett párt operett elnöke, valószínűleg még magát is meglepve kicsit túlságosan behevült a tömeget látva. Ami tényleg érdekes, hogy se a liberálisok, se a baloldaliak, de hát ugye nekik eleve van mindig egy problémájuk az emlékezetpolitikával, a szimbólumokkal, az érzelmekkel, tehát az biztos, hogy én speciálisan nem emlékszem arra, hogy akár az MSZP-nek, akár az SZDSZ-nek lett volna bármiféle nagy megmozdulása március 15-e kapcsán. Ugye mostanság már a NER utáni időben már megpróbálják ugye március 15-öt egy ilyen szabadságünneppé tenni, ami egyébként igaz is, és ugye már, akkor már megjelentek ugye ez az egész millatüntetés sorozat, meg elegünk van a rendszerből, vagy mi volt annak a dalnak a címe, ez is ugye egy március 15-i...
Nem tetszik a rendszer.
...tüntetéssel. Ugye nem tetszik a rendszer, ugye ez is egy március 15-i tüntetéssel indult el, de tehát erre vannak jelek, sőt, ugye még arra is vannak jelek, hogy esetleg a március 15-nek a baloldali hagyományát is elővennék egyesek, hiszen azért van, hát azért ott van Táncsics Mihály is, meg azért voltak már Magyarországon akkoriban is, mond szocialisták, vagy legalábbis akik követték valamelyest a nyugati marxista folyamatokat, tehát még erre is lehet látni, ugye azt hiszem van egy törpepárt is, Táncsics balpárt.
Meg van Táncsics alapítvány.
Hát igen, az meg az MSZP párt alapítvány, ugye, jól tudom. Tehát valóban most már a NER után időkben a baloldal és a liberális oldal is kezd rájönni, hogy a politikát nem lehet csak szakpolitikaként űzni, hanem kellenek ünnepek, kellenek érzelmet adó események, és egyébként lehet, hogy március 15-öt tudják megtalálni, hiszen azért persze október 23-at is meg lehet találni, de azért egy posztkommunista párt számára azért mindig problematikus az október 23, de március 15-ben egyébként teljesen be lehet olvasni egy nagyon egyértelmű liberális, akár szociálliberális agendát, és egyáltalán nem lenne ezzel megerőszakolva március 15, sőt lehet azt mondani, hogy március 15 azért még mindig inkább egy liberális ünnep, mint mondjuk egy konzervatív reakciós ünnep, azért az egészen egyértelmű.
Balázs, te mit gondolsz egyébként, hogy ha így március 15-öt nem fogja tudni megtalálni a baloldal vagy a liberális oldal, akkor így mi marad nekik? Ha ugye azt mondjuk, hogy az MSZP azért október 23-ával nehezen tudna mit kezdeni, mi lehet még ott akkor, amihez vissza lehet nyúlni?
Nem tudsz ilyeneket mondani, hogy ú, de jó volt tavaly az a március 15, mert mindig ugyanaz van, mindig a múzeum lépcsőin, mindig eljátszák ugyanazt. Gyakorlatilag ez az április 4 esedett ez az ünnep teljesen. Azt a mintát kopizzák gyakorlatilag, ami a szocializmusban volt, hogy tessék kiállni fekete-fehérben, végighallgatni, himnuszózat, nemzeti dal, stb. Liberálisok tudnának ezzel mit kezdeni. De hát nézzük meg, milyen volt, amikor az Eszenyi Enikő hozzányúlt a nemzeti dalhoz. Ha azt valaki meghallgatja, akkor rögtön fölírja a bűnlajstromára a MeToo ügyek mellé.
Talpra magyar, hia haza!
A Táncsicsnál meg hát ott kétlem, hogy bárki, aki ezt a Táncsics alapítványt működteti, az olvasott valaha Táncsicsot, mert ott azért nagyon izgalmas dolgok vannak a erőszakos földdel kobzásoktól kezdve a nem tudom én, tehát ez az akasszátok fel a királyokat Petőfire nagyon nagy hatással volt ennek a vers sornak a leírásánál a Táncsicsnak az írásai.
Akkor legyen szerintem ez a végszó. Köszi szépen mindkettőtöknek, Bárány Balázs történésznek és történelemtanának, illetve Tehet Péternek, az Azonnali újságírójának. Köszi mind a kettőtöknek.